Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Budapesten a korai udvari hímzés mesterművei. A koreai királyi udvar eleganciája és a hagyományos hímzés művészete elevenedik meg a Koreai Kulturális Központ legújabb kiállításán, amely július 3-áig várja az érdeklődőket. A tárlat Lee Jong-suk iparművész alkotásait mutatja be, aki több mint 4 évtizedes pályafutása során a hagyományos koreai hímzés finom művészetét modern esztétikával ötvözte. A koreai hímzés nem csupán dekoráció, hanem történelem, a társadalmi státusz és a spirituális hitvilág tükre is, vallja Lee, akinek célja, hogy a koreai hímzés esztétikáját és mély jelentés tartalmát a magyar közönség is felfedezze, és ezzel még szorosabb kulturális kapcsolat alakuljon ki Dél-Korea és Magyarország között. A kiállításon több mint 30 egyedi műalkotást tekinthető meg, köztük királyi viseletek, paravánok, csomagolókendők, függődíszek és buddhista szimbólumokat ábrázoló hímzések. Az aprólékos öltések és élénk színviláguk révén ezek az alkotások a Csoszon dinasztia udvari kultúrájába és a koreai népi hiedelemvilágba is betekintést nyújtanak. A Koreai Kulturális Központ korábbi kiállításain már több hagyományos koreai mesterséggel ismerkedhetett meg közelebbről a magyar közönség. Legutóbb a buddhista templomok és királyi paloták színes tartógerendáiról és ereszeiről ismerős tradicionális díszítés, a Danchang művészete, valamint a koreai hanji papírkészítés mestersége került bemutatásra. A mostani tárlat a Csoszonkor hímző művészetére helyezi a hangsúlyt, amely szintén meghatározó szerepet játszott Korea kulturális örökségében. A Csoszon dinasztia több mint 500 éven át határozta meg Korea társadalmi, politikai és kulturális fejlődését. A koreai hímzés a társadalmi rang és hatalom megjelenítésének egyik legfontosabb eszköze volt a Csoszonkorban. A királyi család és az udvari hivatalnokok viseletét hímzett sárkányok, főnixek, bazsarózsák és más szimbolikus minták díszítették, amelyek az uralkodói tekintét és az egyéni státuszt hangsúlyozták.
Színház.
Utoljára tűnik fel az égen Ödön von Horváth Zeppelinje, búcsúzik a Karolin és Kazimír Budaörstől. Május 12-én játsszák utoljára a budaörsi Latinovics Színházban Hegymegi Máté rendezésében a darabot. Ödön von Horváth klasszikusa a fiatalok problémáira igyekszik rávilágítani. A címszereplő kapcsolati válságán keresztül az előadás olyan fontos, kibeszéletlen kérdésekre keresi a választ, mint az egzisztenciális válság és annak hatásai, vagy a női-férfi szerepek változása. A színház 2024. októberében mutatta be a drámát, amelyet az évad során mintegy 1400 ember látott. A darab a fiatalok útkeresésén keresztül igyekszik görbe tükröt tartani a társadalomnak. Egy fesztivál forgatagában két fiatal párkapcsolati válsága bontakozik ki, akiket egyetlen cél vezérel, hogy boldogok legyenek. Ám a boldogságról és jóllétről alkotott fogalmaik merőben eltérnek, ezért elsodródnak egymás mellől, útjuk során pedig más emberek társaságában keresik a boldogulás kulcsát. A folyamatot szinte kívülről nézi végig a kikiáltó, akinek a szerepéből adódóan egy furcsa kint és bent lévőséget kell megjelenítenie az előadásban. A rendező elmondása szerint a kikiáltó ad keretet az egész történetnek, és olyan, mintha egy laboratóriumban vizsgálná a szereplők érzelmeit, feszültségeit, ide-oda csapódásukat. Hegymegi Máté egy színház a színházban helyzetet álmodott a színpadra, amelyben Antal Csaba monumentális Zeppelin díszletének is nagy jelentősége van. Ez ugyanis amellett, hogy kiválóan alkalmas a szereplők közötti viszonyok és hierarchia megmutatására és erősítésére, egyben Karolin vágyálmát is megjeleníti. A történetet élőzenei betétek és hangaláfestések teszik teljessé, melyek a Torz Szülöttek zenekar közreműködésével valósulnak meg az előadásban. Bár a Karolin és Kazimír komoly témákat feszeget, nem akar megbotránkoztatni, vagy hatásvadász eszközökkel hatni a nézőkre. Karolin és Kazimír tehát a budaörsi Latinovics Színházban május 12-én utoljára.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Fenséges kilátópontok a fővároshoz közel, amelyek megérik az izasztó túrát. A tapasztalt kalandorok jól tudják, hogy a lélegzetel állító panorámáért bizony meg kell dolgozni. Kisfaludi kilátó, Badacsony. Ha a panoráma élvezetét egy izgalmas túrával egészítenénk ki, alig ha találhatnánk jobb célt, mint a Badacsony csúcsán magasodó Kisfaludi kilátót. A Balatonfelvidék legmagasabb kilátója, amely a 437 méteres Badacsonyhegy tetején áll, fantasztikus körkilátást kínál a Balatonra, a Tanúhegyekre, sőt, tiszta időben akár az Alpok alja távoli vonulataira is. A kék háromszög turistajelzés követve az ösvény eleinte lankásan kanyarog a szőlőültetvények között, majd fokozatosan meredekebbé válik. Ahogy egyre feljebb kapaszkodunk, elhaladunk a bazalt orgonák mellett, majd megérkezünk a Rózsakőhöz, amely az északi part egyik legromantikusabb helyszíne. A legenda szerint, ha egy szerelmes pár kezét egymásba fonva, háttal a tónak helyet foglal a kövön, szerelmük még abban az évben beteljesedik, és semmi sem választhatja el őket egymástól. Innen már csak egy rövid, ám emelkedő szakasz vezet a Kisfaludi kilátóhoz, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a lábunk alatt elterülő tájra. Várhegy kilátó, Szokolya. A Börzsöny szívében királyréten található a Várhegy kilátó, egy modern, fából épült szerkezet, amely tökéletesen illeszkedik az erdei környezetbe. A kilátó tetejéről lélegzetelállító panoráma nyílik a Börzsöny vonulataira, a Dunakanyarra, sőt, tiszta időben akár a Magas Tátra csúcsaira is. A kilátóhoz vezető túra a királyréti erdei vasút végállomásától indul, és egy 2,5 kilométer hosszú, enyhén emelkedő, könnyen járható ösvényen vezet keresztül. Az útvonal ideális családoknak, kezdő túrázóknak és természetkedvelőknek, hiszen nem túl megterhelő, mégis mesés környezetben halad. Királyrét nem csak túrázóknak, hanem a természet iránt érdeklődőknek is kiváló úti cél. Az egykori erdészlakból kialakított kiránduló központ a térség egyik legfontosabb látogatóhelye. Az épület egyik szárnyában egy múzeum kapott helyet, amely a Börzsöny geológiáját, szakma történetét és tájhasználatát mutatja be. Emellett érdemes betérni az erdei csemegébe, ahol a környék termelőinek finomságait vásárolhatjuk meg. A kirándulást egy különleges élménnyel is megkoronázhatjuk, a Morgópatak völgyében kanyargó királyréti erdei kisvasút, hazánk egyik legrégebbi kisvasútja. Ha királyréten járunk, ezt a nosztalgikus utazást semmiképp sem érdemes kihagyni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Miért vágynak több édességre a fiú magzattal várandós kismamák? Miért lehet a búskomorság gyulladásos betegség tünete? Miért kell a dohányzó nőknek korai klimaxra számítaniuk? Már ezek a fülszövegben olvasható felvetések is kíváncsivá tehetik az átlagolvasót, ki ne akarna saját teste működéséről, az élete különböző korszakainak hormonális kihívásairól többet megtudni, de ha beleolvasnak, és meglátják, hogy mennyi izgalmas történelmi példát vagy pácienseivel kapcsolatos esetet vonultat fel a könyvében Max Newdorp, akkor egészen biztosan fontos kötete lesz ez az otthoni könyvtáruknak. Ugyanis ez a könyv szinte letehetetlen. Kun Ádám evolúcióbiológust, a kötet lektorát kérdezem a hormonokról, és arról mennyi újdonságot tartalmaz ez a kötet.
Ilyen fura karmesterei a szervezetünknek, amelyek sok mindent befolyásolnak, és egy viszonylag összetett egyensúlyban működtetik az életünknek. Néha a pár percen múló részét is, és néha pedig az olyan hosszú távú dolgokat, mint mondjuk a serdülés, vagy az öregedés. Tehát ilyen szempontból érdekes nekünk a hormonokat ismernünk a saját életünk mindenfajta szakaszának a változásai okán. Amiben ez szerintem azért lényegesen tovább megy annál, amit legtöbben megtanultunk, vagy legalábbis megtanultak nekünk gimnáziumban, azok az igazán friss kutatások, amik majd nagyon 10-20 év múlva fognak lecsorogni a közoktatásban. Meg persze van egy átlátása az egésznek, hogy nem csak egy felsorolás, ahol felsoroljuk, hogy igen, az a hormon kettős pont azt csinálja, és itt található, hanem hogy ezeknek mind nagyon sokfajta hatása van. Különböző életszakaszban más is lehet a hatása, különböző nemekben más lehet a hatása, és ezeket mind megpróbálja elmondani, hogy itt akkor ne ilyen egy dolgot, hogy ez a hormon kettős, az egy dolgot csináltam, növeli a vércukorszintet, vagy csökkenti a vércukorszintet, hanem még sok minden mást is csinál, és szerintem itt jön be az, amit érdemes egy szakembertől olvasni ilyen könyveket.
Említette, hogy újdonságok is benne vannak, vagy új kutatási eredmények. Ön számára melyek voltak ezek, vagy milyen hormonokkal kapcsolatosak voltak ezek?
Én ketté választom a választ. Jó, tehát van egy olyan, ami azt mondom, hogy talán mindenkinek érdemes tudni, és újdonság. Nagyon változik az, hogy mit gondolunk bizonyos kezelésekről, orvosi kezelésekről. Ez egy része lehet az, hogy vitaminok mennyit kell szedni, azokról mostanában kicsit többet olvastam, de mondjuk hormonoknál, tehát megvolt, hogy régen az a természetes, hogy menopauzánál, ha lehetett nőknek, elkezdtek hormonokat adni, mert attól biztos jobb lesz nekik. És most úgy tűnik, hogy az a konszenzus, hogy teljesen fölösleges. Tehát van olyan eset, ami indikálja, de ezt majd az orvos megmondja, de legtöbb esetben nem kell plusz hormont bevinni. Ezek azért lehetnek most egyre inkább ilyen új eredmények, mert egyre több időt látunk emberekben, ami jól dokumentáltan követünk embereknek az életét. Ne felejtsük el, hogy azóta, amit kb. A II. Világháború után a legtöbb helyen mindenféle kartotékokban benne vagy mi történt velünk orvosilag az életünk során, egyre hosszabb adatsoraink vannak. Erre mondom azt, hogy ilyen típusú új dolgok vannak. Azért nekem, hát bevallom, vagy nem figyeltem annak idején az élettanórákon, de például van ez a grelin nevezetű hormon, meg van a leptin nevezetű hormon, ez mind a kettő ellentétesen az befolyásolja, hogy mennyire érezzük magunkat telítettnek, vagy mennyire szeretnénk még többet enni, vagy éppen úgy érzük, hogy nem kell már többet ennünk. Ezek nekem újak voltak.
Egyébként a táplálkozásról, a bélrendszerről is sok szó esik, de túlnyomó többségben ugye a nő és a férfi hormonjairól, a növekedésről, szülésről, születésről, menopauzáról és a férfiak változó koráról is, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, bár elég sokat írnak manapság róla, azt hiszem.
A nőknél egyrészt korábban jelentkezik, meg egy sokkal, hogy mondjam, élesebb határ van ennél. A férfi ez egy elnyújtottabb, de igen, tényleg úgy tűnik, hogy van egy ott is egy ilyen lassú lecsengése a hormonálisan aktív időszaknak, és akkor beállhat egy penopauzának hívja, ami nagyobb ugyanazt jelenti, hogy a szexuális étvágy, itt egész pontosan, hogy a szexuális működés az le fog állni.
És végülis ebben a fejezetben is arról van szó, hogy nem érdemes plusz hormonokat szedni, hogy itt
igen,
sem kell pótolni.
Igen, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy ez a kívülről bevitt hormonok, mondom kívül, amikor valamiért egészségileg indokolt, amikor az inzulint kell szedni, hogyha valaki amúgy nem termel inzulint. De hogy különben, az inkább csak bajt okoz. Ezt tudjuk az anabolikus szteroidoknál, a testépítőknél, de tudjuk, van egy adag olyan hormon, ha már úgyis itt a leptinnél is megigyeszik, meg a grelinnél is, ami ugye befolyásolja azt, hogy mi a testsúlyunk, és akkor anyagcserét mondjuk fel tudja turbozni még a pajzsmirigy hormonok. És ezekben mindig felmerült, hogy nem tudnak egyszerűen fogyasztószerként működni. És válasz az, hogy nem, mert mindenfajta mellékhatásai miatt inkább ne. Ráadásul ugye azon, hogyha elkezdünk hormont szedni, akkor ugye a saját hormontermelésünk idővel lejjebb lesz szabályozva, ami azt jelenti, hogy igazából a saját szervezetünket tönkre tesszük bele. Úgyhogy a válasz az, hogy ne nagyon próbáljuk ezt kívülről befolyásolni. Így.
Milyen jelentősége lehet annak, hogy így életkoronként vagy életszakaszonként esik szó a hormonokról jó részt?
Én azt mondom, hogy ez egy ívet próbált rakni a könyvbe. Néha a közepén ez meg bicsaklik. Tehát van egy olyan ív, hogy kezdjük a legelejétől az életnek, ami ugye valahol a fogantatásnál kezdődik, és ugye a terhesség, és ugye a születendő gyermek szempontjából, aztán a kiskor, aztán a kamaszkorról, aztán a felnőtt élet, majd az öregedésnek a hormonális változásairól, mert hogy az általánosabb ilyen bevezetés az, hogy szervrendszerenként elkezdünk vele menni. És ez is megfigyeltük benne, hogy az ott van az, hogy akkor a hipotalamusz agyalpi mirigyről beszélünk, aztán később jön az, hogy a pajzsmirigyről van szó, aztán a mellékveséről, stb. Tehát benne van ez a fajta anatómiai feloszlás is, de talán egy érdekesebb, vagy jobban számunkra jobban emészhető, hogy bárki, mint olvasmányos, hogy az életünkön próbál végvezetni. És mondjuk ezek az időskálák, tehát, hogy amikor azt mondja, hogy tudom, terbes és szülésnél ott ugye egy viszonylag max. 9 hónap ugye maga a terhesség, utána aztán persze a felnőtté válás az egy tizen sok éves folyamat. Azt is hormonok irányítják. És akkor utána az a szakasz, amikor egyszerűen csak fönn kell tartani valamit sok évtizeden keresztül, és jönnek azok a hormonális változások, amik vagy egyensúlyt, ezt a homeosztázis próbálják meg betartani, vagy néha a perces, órás időskála, mondjuk az éhes vagyok, vagy nem vagyok éhes, vagy még egy adrenalin löket, ha hirtelen megijedek, és aztán megint jön egy lassú változás az öregkorban. Tehát, hogy szerintem ez nagyon érdekesen sikerül megadni. Ami szerintem fontos, az például beszél azokról az anyagokról, amik mondjuk növényekben vannak, vagy pedig különböző műanyagokban, amelyek nemi hormonszerűek, vagy hormonhatású anyagokként kezelődnek bennünk, és felboríthatnak rendszereket. Teljesen kívülről jövök, tehát az étkezésünkkel visszük be. Vagy pedig, ha gyerekként túl sok játékot nyalogatunk, amit már valószínűleg betiltottak Európába, de régen nem biztos, hogy még be voltak tiltva. Tehát, hogy azt is hangsúlyozza, hogy a hormonok nem csak bennünk vannak, hanem vannak hormonszerű anyagok, amiket ha beviszünk, akkor baj lehet. Na, az ilyen kitekintések, amelyek úgy el vannak szórva a könyvbe, azok még megint csak rendkívül fontosak.
Igen, de szóba kerül itt ezek mellett a stressz és az életmód is érthető módon, hogy azok is befolyásolják a hormonok működését.
Igen, meg az egész életünket, és ma szinte bármit az ember olvas vagy hallgat öregedésről, ott azt mondják, hogy ne stresszeljünk, mozogjunk, ne hízzunk el. És nagyjából ezzel lehet csökkenteni az öregedést. És hogy aludjunk. És egyiket se lehet kiváltani valami pirulával. Tehát, hogy nem lesz olyan pirul, hogy akkor ezt így hopp, bekapjuk, és akkor nem kell aludnunk, nem kell mozognunk, stb. Ezek a dolgok, amik a hormonokon keresztül természetesen hatnak a szervezetünkre, de hogy ezt tudjuk tenni az életünkért. Mozgunk, alszunk, nem stresszelünk, és meg fogunk rendesen táplálkozni, lehetőleg nem túlsúllyal, ami sajnos tudom, hogy nehéz.
Kun Ádám evolúcióbiológussal, a kötet lektorával beszélgettünk Max Newdorp könyvéről, amelyet Ipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.